A múlt hét péntekre összehívták az orosz parlament alsóházának rendkívüli ülését, és mindenki elkezdte találgatni, hogy milyen bejelentésre készülhet Vlagyimir Putyin orosz elnök. Ugye itt szó volt például arról, hogy kinevezi magát kormányzónak, vagy hogy a háborúval kapcsolatos mozgósítás érdekében határoznak meg, vagy fogadnak el például új jogszabályokat. Itt van velünk a témában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének vezetője Tálas Péter. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hát némi malíciával mondhatnánk, hogy érdeklődés hiányában akár mi is most be is fejezhetnénk a beszélgetést, de hát ez természetesen nincs így, csak arra utalok, hogy hát nem történt nagy bejelentés. Miért nem?
Nem történt nagy bejelentés, valóban nagyon sokan azt mondják, hogy egész egyszerűen kipróbálták, hogy nyári időszakban hogyan lehet, milyen gyorsan lehet összehívni a képviselőket, mennyire fegyelmezettek, de semmi olyan nagy drámát nem beszéltek meg, ami a háborúval kapcsolatos lett volna. Egyébként hozzá kell tennem, hogy nem is csodálom, tekintettel arra, hogy gyakorlatilag mondjuk azt, hogy most egy ilyen készülődési szakaszban állnak a hadseregek. Ráadásul azt látjuk, hogy az oroszok nem döntöttek el, hogy bevezetik-e a háborús időszakot, hanem sokkal inkább ilyen, mondjuk azt, hogy kevésbé látható módon próbálnak meg embereket toborozni. Például van egy kísérletük, hogy önkéntes zászlóaljakat állítsanak fel. Gyakorlatilag az Oroszországi Föderáció 85 különböző helyszínén.
Ez a háborús időszak meghirdetése egyébként azért lenne nagyon meglepő, mert azzal gyakorlatilag az eddigi narratívával homlok egyenest szembe menne Oroszország, amely ugye most is csak különleges katonai hadműveletként jellemzi az ukrajnai intervenciót. Nem lenne ez a saját politikának egy kicsit a meghazudtolása, hogyha bevezetnék ezt az állapotot?
De azt gondolom, hogy egyrészt ugye egy másik narratívát kéne mondjuk azt, hogy folytatni. Ráadásul az azért valószínűleg azt mutatná, hogy valami nincs rendben a különleges művelettel, ha háborút kell folytatni. Egyáltalán nem biztos, hogy a háborút az orosz közvélemény olyan, mondjuk azt, hogy olyan egyszerűen fogadná, mint a különleges műveletet. És az sem biztos, mert ugye az egyik leglényegesebb része az lenne a háborús helyzetnek, hogy az önkéntesek, vagy pontosabban a tartalékosokat nem önkéntes formában, hanem kötelező formában be lehetne hívni. Egyáltalán nem biztos, hogy ezek a tartalékosok olyan lelkesek lennének a bevonulástól. Egyelőre sok pénzért gyakorlatilag általában a szegény régiókból próbálnak meg katonákat toborozni, illetve mondjuk megpróbálkoznak olyannal is, hogy a börtönviselt emberek egy részének felajánlják, hogy lerövidítik a büntetésüket, ha hajlandók elmenni Ukrajnába harcolni.
Ez a jelenlegi hadi állapot, a jelenlegi mozgósítási taktikával, amit az imént elmondott, abszolút megvédelmezhető az orosz polgári lakosság számára? Tehát ezt így mindenki elfogadja, hogy jogos gyakorlatilag az intervenció ebben a formában?
Azt gondolom, hogy igen, meg szerintem egész egyszerűen az a narratíva, ami megy Ukrajnával kapcsolatban, 14 óta megy. Gyakorlatilag annyira birtokolja az egész média infrastruktúrát Oroszországban az állam, hogy nem nagyon hiszem, hogy eltérő alternatív narratívák egyáltalán komolyan fölmerülhetnének. Ráadásul azt gondolom, hogy az orosz közvéleménnyel gyakorlatilag nagyon sok mindent el lehet hitetni. Nem feltétlenül csak azért, mert mindent elhisznek, hanem azért, mert egész egyszerűen azt akarják, hogy a hatalom hagyja őket békén, és ezért mindenre rábólintanak. Tehát én azt gondolom, hogy például az a kérdés, hogy most mi a győzelem, mi a vereség, annak nincs jelentősége, mert bármit tulajdonképpen Putyin el tud adni győzelemként, vereségként pedig semmit nem fog valószínűleg. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen értelemben igen, az orosz közönség az egy jól megdolgozott közönség, és alapvetően azt lehet látni, hogy bármit képes befogadni narratívaként. Egészen más természetesen abban a helyzetben, ha mondjuk nagyon sokakat, tehát nem önkéntes formában kellene ezt a különleges műveletet vagy háborút csinálni, ez egy teljesen más. Picit ahhoz szoktuk hasonlítani, hogy nagyon sok országban, például Kelet-Közép-Európában lelkesek az emberek attól, hogy álljon vissza a sorozott, a kötelező sorkatonai szolgálat, egészen addig, amíg a szomszédot hívják be, és nem őt.
Nézzük meg egy kicsit a hadi helyzetet. Sokan felkapták a fejüket arra a putyini nyilatkozatra, hogy gyakorlatilag még semmi komolyat nem kezdtek el Ukrajnában. Ugye az elmúlt hetek eseményeit, hogyha tényleg dióhéjban összefoglaljuk, sok orosz hadi sikerről számoltak be az ország Ukrajna keleti tartományaiban, például Liszicsansz elfoglalásáról, de Donyeck és Luhanszk megyében ugye az úgynevezett szakadár népköztársaságok, hát orosz részről felszabadítása jól haladt, utána viszont arról kaptunk híreket, hogy az ukránok sok várost vissza tudtak foglalni, vagy legalábbis ennek a határáig eljutottak. Jelen pillanatban hogy látja most az ukrán visszatámadás, ellentámadás sikeresebb, és kicsit lerombolja azokat az orosz hadi sikereket, amiket én is próbáltam összefoglalni?
Nem, én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb, ugye nagyon sok kommunikáció megy ezzel kapcsolatban, az oroszok is nagyon sok olyan helyet, nagyon sokszor bejelentik, hogy elfoglaltak valamit, és kiderül, hogy mégsem, többször is elfoglalnak valamit, aztán kiderül, hogy mégsem, és ugyanígy az ukránok, alapvetően ez részben a hazai közönségnek megy. Az utóbbi napokban, gyakorlatilag azóta, amióta Luhanszkot elfoglalták, tehát a Luhanszk megyét elfoglalták, a katonai frontvonal mellén a katonai tevékenység egy picit háború jelleget öltött. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy egyébként a visszatámadás az olyan értelemben sikeres volt, hogy az orosz lőszerraktárakat és katonai bázisok ellen elkövetett sikeres ukrán tüzérségi támadás következménye. Ez azt jelenti egyébként, hogy az új eszközöket, például a HIMARS légi, vagy pontosan tüzérségi eszközt, hogy hatékonyan tudják az ukránok használni.
Ezt az amerikaiaktól kapták.
Így van, és ez azt jelenti egyébként, hogy egész egyszerűen lelassul, még az egyébként sem túl gyors orosz erőnyomulás. Ez nem jelenti egyébként azt, hogy az oroszok ne ugyanazt csinálnák, amit eddig. Gyakorlatilag az oroszok azt mondják, hogy mivel a korábbi taktika az nem volt sikeres, ezért úgy döntöttek, hogy a tüzérség vezeti ezeket a harcokat. Először tüzérségi erővel gyakorlatilag szétlövik a célpontokat, és ezt követően próbálják csak meg elfoglalni az egész területet. De ez egy nagyon lassú, felmorzsoló háború, és ugye miután Luhanszkot elfoglalták, most Donyecknek a területének a biztosítása az a fő, cél. Itt azért még elég jelentős területeket kéne elfoglalni. Nagyjából olyan 60-65%-a van egyébként a kezükben, tehát vissza, mondjuk azt, hogy maradt még vissza. Ami szerintem sokkal izgalmasabb az, hogy valóban az ukránok részben Harkiv környékén, részben pedig Kherson környékén visszatámadnak, és délen területeket tudtak elfoglalni, ami ennél is fontosabb, hogy a hírek arról is szólnak, hogy az elfoglalt területeken partizán mozgalmak vannak, tehát látjuk, vagy tudjuk azt, hogy merényleteket követnek el. Részben a kollaboráns erők, részben pedig az oroszok által kinevezett vezetők ellen. Én azt gondolom, hogy egyelőre, amíg az ukránok nem kapnak, mondjuk azt, hogy még több nehéz fegyvert, amivel a tüzérséget ki tudják iktatni, addig nagy ellentámadásra nem lesz szó, addig ez a formája megy a háborúnak. Most egy nagy kérdés például az, hogy az oroszok tudnak-e a déli fronton is megerősítést biztosítani. Azért hadd hívjam fel a figyelmet, hogy nem sokára tél lesz. Tehát azt kell mondani, hogy a valami fajta gyorsítást mindkét félnek kéne tennie, abban az esetben, ha nem akarja azt, hogy a tél víz idején kelljen nagy harcokat vívni, ami sokkal nehezebb.
Mondjuk Volodymyr Zelenszky ukrán elnök utalt már arra, hogy a tél beállta előtt szeretne pontot tenni, úgymond a háború végére. Ennek nem tudom, mekkora a realitása, vagy van-e egyáltalán realitása. Az viszont egy másik érdekes kérdés, és mindenképpen szeretném erről kérdezni a véleményét, hogy pozitív híreket hallhattunk azzal kapcsolatban, hogy a Fekete-tengeri kikötők ismételten elkezdhetik a működést, tehát ukrán hajók hajózhatnak ki gabonaszállítmányokkal megrakodva. Túl nagy volt a hurra optimizmus e körül, vagy tényleg itt hamarosan egy konkrét egyesség születhet?
Hát mondjuk azt, hogy én nem tudom, hogy túl nagy volt-e az optimizmus. Azt tudjuk egyébként, hogy Isztambulban tárgyalások folynak, és ezekről a tárgyalásokról gyakorlatilag azt mondja mindenki, hogy haladás van. Ugye az ENSZ részvételével Ukrajna, Oroszország és Törökország védelmi minisztereiknek a képviselői tárgyaltak, és előzetesen megállapodtak abban, hogy a Fekete-tengeren található ukrán kikötőkből a gabona kivitel számára nyitnak folyosókat. Zelenszky elnök is azt mondta egyébként, hogy valamennyi előrehaladás van, és sikerült elérni ilyet, de azért ne felejtsük el, kitűzték azt, hogy a következő héten szintén találkoznak is újra annak érdekében, hogy tisztázzák a feltételeket. Valami el fog indulni, hogy milyen gyorsan és mikor tudják aláírni erről az a megállapodás, azt még nem tudjuk. Ugye itt van egy nagyon fontos kérdés, az, hogy az elaknácsított Fekete-tengernek az a része, ahol a gabona szállítás folyna, azt hogyan tudja Ukrajna megvédeni. Ugye az ukránok legnagyobb félelme az, hogy amennyiben felszednék ezeket az aknákat, akkor az orosz hajók azok Odessa kikötőit sokkal gyorsabban és jobban tudnák támadni. Tehát ez egy nagy kérdés egyébként, hogy milyen gyorsan és milyen eredményre juttak, de azt lehet látni, hogy mindenki gyakorlatilag már azon dolgozik, hogy valami formában meginduljon a gabonaszállítás.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk az elmúlt percekben. Tálas Pétert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének vezetőjét hallották. Viszonthallásra!
Viszonthallásra!
Hamarosan közlekedési hírekkel, utána pedig gazdasági információkkal jelentkezünk itt a Reggeli Monitorban.